Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. Én is ide kijövök, mert egyrészt jobban szeretek állva beszélni, mint ülve. Másrészt különösen, hogyha demokráciáról van szó, akkor még inkább. Ami az elmúlt másfél évben történt, az egy radikális, ahogy a kormányzat mondja, forradalmi átalakító folyamat volt Magyarországon. Ahogy én megítélem ezt a dolgot, ez a forradalmi folyamat a liberális demokráciától vezetett egy antiliberális, centralizált rendszer felé. Ugye mozgó célpontról beszélünk, a helyzet hónapról hónapra, hétről hétre változik, úgyhogy nehéz kategorizálni ezt. Természetesen állampolgárként megvan a magam politikai véleménye erről, politológusként viszont nagyon érdekes folyamat, amivel szembesülünk, ugyanis ilyesmi még nem volt az Európai Unió történetében. Vannak nem liberális demokráciák Európában, vannak elektorális demokráciák, van egy csomó intézet a Freedom House-tól, az Euróbarométeren keresztül, a Demokrácia Barométer, egy nagyon érdekes berlini think tank, egy kutatócsoport, amelyek mind mérik a demokráciákat egymáshoz is, és a különböző elvárt kritériumokhoz képest. És hát azt látjuk, hogy voltak az elmúlt 20 évben olyan országok, ahol elektorális, vagy delegatív, vagy illiberális demokrácia működött. Például sokáig a Freedom House nem ismerte el Romániát és Bulgáriát, mint teljesen szabad országokat. Egészen 96-ig, 97-ig Románia, Bulgária csak félig szabad országnak számított, tehát itt Közép-Európában is. Csak úgy, mint Szlovákiát Mečiar kormányzása idején nem tartották liberális demokráciának. Voltak aztán olyan országok, amelyek egy nagyon rövid ideig demokráciák voltak, például Fehér Oroszország, Belorusszia. Ma már nem emlékszünk rá, de Lukasenkót annak idején szabadon választották meg, és aztán utána belülről lerombolta a demokratikus rendszert, és kialakított egy tekintélyelvű autokratikus rendszert, amelyik közelebb áll a diktatúrához, mint a demokráciához. Tehát, és vannak olyan helyzetek, vannak olyan országok Európában, ahol nehéz lenne mind a mai napig demokráciáról beszélni. Gondoljunk például Bosznia-Hercegovinára, ahol lényegében egy protektorátus alá van helyezve az ország, az Európai Uniós protektor alá, mert hiszen etnikai feszültségek és a háborús tapasztalat miatt egyszerűen nem tud működni a demokrácia, nem beszélve a liberális demokráciáról. És hát Koszovó, Szerbia most már elmozdult a liberális demokrácia felé, de mind a mai napig ez kétséges, hogy betöltötte ezt. Vannak tehát a földrajzi Európában olyan példák, amelyek azt mutatják, hogy a liberális demokrácián kívül is vannak hibrid rezsimek, félig meddig demokráciák, amelyek működhetnek, fennmaradhatnak ideig, óráig, de ilyenre az Európai Unión belül még sohasem volt példa. Tehát az Európai Unió egy olyan értékközösség, amivel, hogyha az ember az ország csatlakozik, akkor aláír olyan dolgokat, hogy innentől fogva, hát ahogy mondani szokták, nem fog a földre köpni, és ezt nem kell kiírni külön, hogy itt akkor nem köpködünk, hanem decens módon viselkedünk. Tehát az Európai Uniónak az az érdekessége, hogy nagyon hosszú időn keresztül, több évtizedeken keresztül, szokásokon, megállapodásokon, gentleman's agreementeken keresztül kialakult egy ilyen puhán működő hatalom, egy soft power, amelyik nagyon finoman tud konfliktusokat kezelni. Tehát nem feltétlenül a konfliktusok élezésében érdekelt az Európai Unió, hanem egy olyan konfliktus kezelésben, ahol lehetőleg senki sem érzi vesztesnek magát. Ez egy nagyon nagy kulturális érték. Ez a 20. század második felének egy nagyon fontos értéke, hogy tárgyalásokon, egyeztetéseken, sokszor bírált demokratikus deficittel, függönyök mögött országok vezetői egyeztetnek, és a folyamat sokszor nem transzparens, de mégiscsak egy érték, hogy az Európai Unión belül nem volt háború, nem voltak fegyveres konfliktusok, nem volt polgárháború, nem volt forradalom, és így tovább, és nem volt dekonszolidáció sem. Tehát a konszolidált demokrációk, azok nem indultak el visszafelé egy korábbi stációba. Na most egy ilyen érdekes találkozásra került sor 2004-ben, amikor a liberális demokrácia Magyarország, aki már konszolidálódott ráadásul, belépett az Európai Unióba, és elfogadta azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Unió nem csak az írott, hanem jóval inkább az íratlan szabályaival jelent. Azokkal a habitusokkal, azokkal a viselkedésmódokkal, azzal a kommunikációval, ami ott kialakult. Nem mondom, hogy ez tökéletes, sokszor nagyon lassú, de mégiscsak az évtizedek során kiderült, hogy működik. Na most ezzel szemben hirtelen megjelent egy olyan Magyarország, amelyik talán egy picit emlékeztet a Kaczyński-féle Lengyelországra, akik megpróbáltak egy új lengyel identitást kialakítani az Európai Unióval szemben. A különbség, vagy pedig Václav Klausra, aki megpróbálta egy sajátos identitást kialakítani, aki ugye a legutolsónak írta alá a lisszaboni szerződést, csak azért, hogy megmutassa a cseh külön út lehetőségét. A különbség azonban az, hogy sem Klausnak, sem Kaczyńskinak nem volt parlamenti kétharmados többsége. Képzeljük el Václav Klauszt kétharmaddal, vagy képzeljük el Kaczyński testvéreket kétharmaddal, nyilván más lett volna a helyzet. Ez a kétharmad persze, és ezt a külföldi kollégák kedvéért mondom, valójában egy abszolút többség csupán a parlamenti választásoknál, egy 54%-os többség. A választásokon résztvevő, tehát nem az összes választó, választásokon résztvevők 54%-a, tehát a választásra jogosultak egyharmadának a szavazatát jelenti gyakorlatilag, ami a választási rendszer aránytalanságánál fogva, és az Európai Unión belül a magyar választási rendszer a aránytalan választási rendszerek közé tartozik, ennél fogva kétharmados többséget eredményezett a parlamentben. Kétharmaddal már lehet alkotmányt módosítani, bár volt egy olyan hallgatólagos és leírt megállapodás, hogy ez 4/5-öt fog megkívánni, mert hiszen volt már kétharmados többség a magyar demokrácia történetében, 94 és 98 között a szocialista-liberális koalíció a Horn kormány idején, akik önkorlátozást tanúsítva 4/5-ös többséghez kötötték az alkotmányozást. Ezt az egyik első intézkedésével az Orbán kormány annulálta, nem titkolva azt a célját, hogy a felhatalmazást alkotmánymódosításra kívánja felhasználni. Ez még bele is fér a pakliba, de sajnos ez az alkotmánymódosítás pucsszerű volt, ez nem tükrözi azokat az értékeket, amelyeket a magyar társadalom különböző csoportjai vallanak. Inkább egy konzervatív, jobboldali, autoriter jellegű alkotmány született, amely kihagyta a liberális és a baloldali szavazók preferenciáit, értékeit, érdekeit. Tehát az Európai Unió, mint egy ilyen elegáns klub, a liberális demokráciák klubja hirtelen szembesült egy olyan akarattal, amelyik azt mondta, hogy a kétharmad felhatalmazást ad a konszenzusos demokráciától való eltekintésre. A magyar kormányhoz közel álló, vagy vele szimpatizáló politológusok szerint valójában nem történt eltávolodás a liberális demokráciától, mert annak két típusa van, a konszenzuális, illetve a majoritarian, vagyis a többségi alapú. Ez a holland Arend Leiphardt politológus munkásságából adódik ez a következtetés, És sokan azt állítják, nem akarok neveket mondani, hogy voltak éppen nem történt más, mint a konszenzus elvű demokráciát fölváltotta a többségi demokrácia. De mind a kettő egyformán liberális, hiszen látjuk a kontinentális Európa demokráciái, azok konszenzuálisak, az angol száz típusú demokráciák inkább többségiek, lásd az Egyesült Államokat, vagy az Egyesült Királyságot, az amelyik inkább többségi elven működik. A helyzet azonban ennél rosszabb, tehát nem arról van szó, hogy a liberális demokrácián belül az egyik altípusból átmentünk a másik altípusba, hanem magát a liberális demokráciát megkérdőjelező lépéssorozat zajlott le az elmúlt közel két évben. Már utaltam a konszenzus nélkülöző, egy értékre felfűzött puccszerű alkotmányozásra, de megemlíthetném a rule of law, tehát a kiszámíthatóság, jogbiztonság hanyatlását, a checks and balances súlyok és ellensúlyok rendszerének részleges felszámolását, az alkotmánybíróság jogkörének visszametszését, a független intézmények, szakszervezetek, egyházak korlátozását, a sajtószabadság és a vallásszabadság bizonyos elemeinek, valamint hozzátehetem a tanszabadság korlátozását. Új választójogi törvényt fogadott el a parlament, amely újra rajzolta a választókerületeket, és olyan kerületeket képezett, ahol az eddigi tapasztalatok alapján baloldalinak számító körzetek átkerültek jobboldali körzetekbe, és így tovább. Az az érdekes, hogy nagyon sok lépés természetesen ismert a világban, ezek nem újdonságok, olyan lépések ezek, amelyek innen-onnan-amonnan ismertek, és ezeket tendenciózusan összeválogatta a kormányzat, és joggal hivatkozik arra, hogy ilyen Európában van, csak hát ezek nem a best practices, nem a legjobb gyakorlatok összeválogatása, hanem némi malíciával mondhatnám, hogy a worst practices, legrosszabb gyakorlatok összeválasztása. Ehhez hozzátehető az, amit az Európai Unió is kifogásolt, az adatvédelmi ombudsman eltávolítása, a legfelsőbb bíróság elnökének ciklus közben való elmozdítása azáltal, hogy intézményt átnevezték kúriának, vezetőbírók nyugdíjazása, leváltása politikai okokból, valamint ez a folyamatos hivatkozás a forradalomra, a forradalmi folyamatra, forradalmi átalakításra valójában azt a célt szolgálja, hogy fel lehessen függeszteni azokat a normális demokratikus eljárásokat, amelyek egyébként lassúak, amelyek mondjuk a háttértanulmányokat, hatástanulmányokat kívánnának meg, vagy esetleg a parlamenti ellenzékkel való egyeztetést. Nem a kormány terjeszti be sok esetben a javaslatokat a parlamentben, hanem parlamenti képviselők, és ezáltal kikerülhetővé válik az egyeztetés a törvényjavaslatokról. Sok esetben pedig az új szabályozás lehetőséget ad a kormánynak a rendeleti kormányzásra, tehát bizonyos a kormány által preferált esetekben ki lehet kapcsolni a parlamenti processzust, és rendeleti kormányzásra lehet áttérni. Mindezek ugye a gyorsaság nevében történnek, ugye a bírák leváltása is azért, hogy gyorsabb legyen a törvény jogalkalmazás, gyorsabb legyen a jogalkotás. Tehát ahhoz képest, hogy kétharmados parlamenti többsége van a jelenlegi kurzusnak, meglepő az a gyorsaság, az a partizán akció, az a gyors tempó, amely látszólag ellentmondásban van, hiszen ha valakinek ekkora többsége van, akkor miért kell ilyen rajtaütésszerűen kormányozni. Mindezek a dolgok tehát oda vezettek, hogy lassan-lassan azon belül, hogy Magyarországon is megjelentek tiltakozások, civil társadalmi kezdeményezések, nem, az ellenzék az eléggé gyenge, fragmentált. Mindazonáltal az emberek többsége úgy gondolja, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. Tehát ne tévedjünk, többségi demokráciáról beszél a kormányzat, de az emberek minősített többsége a közvéleménykutatások szerint úgy véli, hogy Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, és az emberek szemében az Európai Unió népszerűsége az nem csökken. Több mint kétharmada a magyaroknak továbbra is úgy gondolja, hogy az Európai Unión belül kell maradnia az országnak, tehát Magyarország véleményem szerint nem fog kilépni az Európai Unióból. A kormányzatnak a taktikája inkább a határok feszegetése, időnként átlépése, két lépés előre, egy lépés hátra. Néha radikalizálódás, utána visszalépés, tehát egyfajta tudatos politikai játékról van szó, amikor a radikalizálódást a konszolidáció retorikája, de nem gyakorlata követi. Ez meglepő az Európai Unión belül, sajnos nincsen az Európai Uniónak alkotmánya, ezt nem sikerült elfogadni, és az Európai Unió csak azokban a kérdésekben tud közbeavatkozni, amelyet a Lisszaboni szerződés rögzít. Tehát a Lisszaboni szerződésben meghatározott esetekben sajnálatos módon ezek olyan dolgok, például, hogy a jegybank, tehát a Nemzeti Bank elnökének a fizetése, meg a Nemzeti Bank önállósága, amelyek nem par excellence demokratikus kérdések, hanem a modern államiság, jogállamiság kérdései. Ezért a magyar kormány fel tudja használni ezt a helyzetet arra, hogy önmagát szabadságharcosként beállítva a saját politikai véleményét a nemzettel való azonosulás kérdéseként vesse fel. Tehát egy politikai álláspont, egy jobboldali álláspont kötődik a propagandában a nemzeti identitáshoz, mint hogyha azok, akik egyébként más ugyanolyan legitim európai álláspontot vallanának, azok nem lennének eléggé nemzetiek, mintha azok nem lennének eléggé magyarok. Tehát ez a fajta hozzáállás az óvatos Európai Uniót egy elég lassú reakcióidővel érte el. Tehát az Európai Uniónak egy évbe tellett, vagy másfél évbe, amíg egyáltalán észrevette, és itt kritikus vagyok velük szemben is, hogy mi folyik Magyarországon. De hát alkotmány hiányában csak oly módon tud működni, hogy a IMF-fel, az Európai Bankkal együtt, még az Európai Parlament volt a legvehemensebb. Többi kérdésben Magyarország eladósodottságát és a gazdasági válságot és a nemzetközi gazdasági szervezetekre való ráutaltságát kihasználva egy olyan csomagot tud előállítani, amiben a gazdasági segítség mellett a demokrácia védelme is szerepel. Ez lehet az Európai Uniónak a szerepe, de nagyon óvatosan kell eljárnia, mert ha túlságosan a frontvonalba lép, akkor ezt a magyar kormány kihasználja, és egy olyan retorikát épít fel, amelyben Brüsszel szinte Moszkvával kerül egy platformra, és ez mindenképpen szerencsétlen lenne, mert ez megerősíteni a populista retorikát. Befejezésül, és egyébként még hozzátenném azt, hogy nem csak az Európai Unió volt viszonylag óvatos és lassú a reagálásban, hanem akár azt is lehet mondani, hogy az Egyesült Államok nagykövetsége is lassan, óvatosan reagált, és voltak éppen nem is a nagykövetség, hanem Washington lépett föl kezdeményezőleg másfél év után, hogy figyelmeztesse a kormányzatot a liberális demokrácia melletti elkötelezettség demonstrálására és a napi gyakorlatba való átültetésére. Befejezésül tehát azt mondanám, hogy nem értek egyet azokkal, akik szerint Magyarországon már egy tekintélyre elvű rendszer van. Kornai János professzor több cikkében már arra utalt, hogy ezt a bizonyos Rubikont már átléptük a demokráciából az autokráciába. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy vagy-vagy kérdés, hanem egy kontinuum, egy folyamat. Hosszú út vezet a demokráciából a nem demokráciába, és azt hiszem, hogy vannak olyan lépcsők, mint az elektorális demokrácia, a illiberális demokrácia, tehát az még mindig a demokrácián belül van, mert hiszen szabad választásokkal került hatalomra a jelenlegi kormányzat. Tehát amit én gondolok, az az, hogy a jelenlegi magyar rezsim annyiban jelenthet veszélyt az Európai Unióra, amennyiben más országok is kedvet kapnak a mozgásterük bővítésére a liberális demokratikus értékrendszerrel szemben, és így bizonyos fokig meghazudtolva a közös európai értékrendszert. Tehát összefoglalva, a liberális demokrácia felől egy erőteljes lépés történt, egy centralizált, minden ízében centralizált illiberális demokrácia felé, ahol kormányülésen dől el az, hogy az egyes egyetemeken hány hely legyen a különböző hallgatóknak, ami egészen régi, tehát már a Kádár rendszer utolsó éveiben sem ilyesmi volt. És a domináns diskurzus az pedig egyfajta opportunisztikus nacionalizmus, ami a lehetőségekhez képest próbálja az ország mozgásterét egy bizonyos irányba eltolni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon felelősségteljes és egyúttal határozott nemzetközi intézményeknek és magyarországi partnereiknek határozott, de egyúttal óvatos együttműködésére van szüksége ahhoz, hogy úgy tűnjék, hogy a nem kívülről éri támadás Magyarországot. Egyébként már a retorika is fura, hogy mi az, hogy külső beavatkozás, hát az Európai Unió, az mi magunk is vagyunk, tehát külső beavatkozásról nem lehet beszélni, ez nem a Brezsnyev doktrína, amikor ugye erről még szó volt. Ne külső beavatkozásként érzékelődjön az a segítő szándék, amit az Európai Unió megpróbál Magyarországon véghez vinni. Köszönöm a figyelmet.